Elsőként Takács Máriával fogok majd interjúzni, aki egy meghatározó aktivistája a mozgalomnak, emellett pedig egy kiváló dokumentumfilm rendező, kettő filmes gazdagította a mozgalomnak a történetét két kiváló alkotással, amely közül most az egyikből fogunk mutatni egy kisebb részletet, utána pedig magát Marit fogom tudni majd kérdezni. A Mari és a Mária között folyamatosan vacillál, aki azt mondta, hogy Mária a mozgalom számára, és nem, bocsánat, Mária a filmszakma számára, és Mari a mozgalom számára, tehát majd ezt is fogjuk tudni értelmezni. Szóval elsőként az Eltitkolt évek című filmjéből mutatunk be egy rövid részletet, utána pedig vele folytatjuk az adást.
Őszén, amikor az oroszok olyan nagy ellentámadásba mentek, és gyorsan be akarták fejezni az egész dolgot, be voltunk zárkózva végül is a pincébe. A pincébe én már megtudtam azt fogalmazni magamban, hogy én a nőket szeretem. Akkor 19 éves koromban én már pontosan tudtam, hogy én homoszexuális vagyok, és fenekestül bele voltam szeretve a főnöknőmbe. Nyáron kerítettem rá alkalmat, hogy az Editnek megmondjam, hogy ki vagyok, mi vagyok, és miért vagyok. Edith az felbuzdult, és mondta, hogy ő orvost keres, meg ezt, meg azt, meg amazt, és akkor összehozott engem egy belgyógyásszal, aki befektetett klinikára, kivizsgálásra, és akkor valóban mindent kivizsgáltak rajtam, tetőtől talpig, de csak azért, hogy ott legyek, és akkor oda rendeltek nekem pszichiátert, de annak a véleményét aztán azért, mi azzal nagyon jól elbeszélgettem, de aztán annak a véleményében azért nem bíztak meg 100%-osan a belgyógyász se, meg az Edith se, mert hogy az maga is homoszexuális. Én féltem attól, hogy engem meggyógyítsanak. Nem akartam, szóval én nem akartam, hogy engem meggyógyítsanak.
Csókolóztunk a Margit híd budai híd főjénél, ott van egy kis park, az még most is megvan, valami lovas szobor, vagy nem tudom, mi van ott pontosan, és ott tücsörögtünk 9-10 óra. Nem volt késő, csak sötét volt már télen, nagy kapucnis kabátba ültünk egy padon, és csókolóztunk, és megjelent két rendőr, és mint az Egymásra nézve című film, hogy fogták az igazolványunkat, és akkor Erzsébet, Mária. Hát maguk mit csinálnak? És akkor mondtuk, hogy hát sugdolózunk, hát hogy most találunk ki dallamokat, meg szövegeket, mert hogy mi zenélünk, egy zenekarba játszunk, és de elég nagyon ilyen szigorúan, keményen, tehát ilyen félelmet próbáltak bennünk elteni, és akkor ott minden adatainkat felírták. A barátnőm az nagyon be volt tojva, hogy ebből valami komoly ügy kerekedik, hát semmi, egyszerűen
rendőrség
utára lettünk véve, ahogy annak idején minden homoszexuálist regisztráltak.
És akkor innen a Pop-up stúdióból, a Városháza Parkból megkezdjük a beszélgetést. Szervusz, Mari, nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, üdvözöllek az adásban.
Köszönöm szépen, Marci, a meghívást.
Kezdjük azzal, hogy ugye mondtam ezt a különbségtételt a Mari és a Mária között.
Igen.
Én Máriát is fogom majd kérdezni, hiszen nyilván alapvetően a filmjéről szeretnék kérdezni majd, és szeretném ennek a két filmnek vagy erre a figyelmet fölhívni a közösség köreiben, hogyha esetleg nem látták volna. De most Marit hadd szólítsam meg, hiszen egyrészt egy labriszos pólóban ülsz itt most, és azt is tudom, hogy a menetben is részt veszel biztosítóként. De hogy látod most a mozgalom helyzetét? Szerinted mi az a legfontosabb kihívás, amiről érdemes beszélni a nyilvánosság előtt ezen a napon?
De először is köszönöm a meghívást. Azt mondtad, hogy biztosítóként veszek részt, nem? Az egyik taktársunk vesz részt biztosítóként, én vonulni fogok a többiekkel, tehát nekem nagyon fontos az, hogy közösségként menjünk, és a mai napnak is az az üzenet, hogy közösségben legyünk láthatóak. És 2007 volt az első olyan, hogyha már történelem, amikor elkezdték megdobálni ugye a felvonulást. 2008-ban lettek először a kordonok, és nyilván 2007-ről 2008-ra nekünk nem volt kérdéses, hogy megyünk, amikor megtámadtak minket, és ez most sem kérdéses, hogy itt leszünk egy ilyen bántalmazó helyzetben. Szerintem az utolsó 5-6 év az mentálisan nagyon megerőltető, de a folyamatos jelenlétünk az mindenképpen biztató mindegyikünk számára, tehát hogy az egyesületek, a különböző LMBTQ egyesületek csinálják a mozgalmat, ott vannak a hétköznapokban, Nyilván ez az egyik legfontosabb nap, hogy láthatóak vagyunk, mindenki mással együtt, a támogatóinkkal. Ez egy hatalmas dolog, tehát kicsit kontraproduktív is ez az egész eljárás velünk szemben. Mi nagyon örülünk és felemelőnek érezzük azt, hogy ennyi támogató, heteroszexuális, nemzetközi barátaink eljönnek ide, vagy ismeretlenek eljönnek ide és kiállnak nem csak mi jogunkért, hanem a demokratikus jogokért.
Amikor általában nem heteroszexuális emberekről beszélünk, akkor nagyon kevésszer szokott szó esni kifejezetten a leszbikus nőknek a helyzetéről.
Igen.
És kifejezetten érdekelne az, hogy szerinted mik azok a szempontok, kihívások, amelyek kifejezetten a magyar leszbikus nőket érintik. Aha. És jó lenne ezekről is beszélni, vagy esetleg érdemes tudatosítani őket a szélesebb nyilvánosságban. Tehát, hogy nyilvánvalóan nem tudom, a házassági egyenlőség érinti a leszbikus nőket, ennek a kérdése, az örökbefogadás kérdése érinti őket. De mik azok a szempontok szerinted, amikre érdemes volna külön fölhívni a figyelmet, mint adott esetben nem tudom én, jogkövetelés, vagy bármi más, ami fontos volna, hogy a diskurzusnak a része legyen, ha nem heteroszexuális kisebbségekről beszélünk.
Hát ugye a Labdris, aminek az alapító tagja vagyok, az nem csak a jogainkért küzd, hanem mi kulturális és közösségi tereket teremtünk. Szerintem az nagyon fontos, például most is elindult egy ilyen, azt hiszem, hogy a fővárosnak a... Hogy van-e, hogy most nem jut eszembe a pontos kifejezés, de hogy lehet arról szavazni, hogy milyen közösségi projektjei legyenek a városnak, és hogy legyen például egy LMBTQ közösségi ház. Tehát ugye ez nekünk nagyon fontos, hogy térben tudjunk egy olyan biztonságos helyet létesíteni a leszbikusoknak és ugye mindenféle más LMBTQ embernek, ahol jól és biztonságosan érezhetik magukat. Jó lenne vitatkozni arról, vagy jó lenne beszélgetni arról elég sokat, hogy ugye mi is tagjai vagyunk a Magyar Nőszövetség, tehát a Nőszövetségnek, illetve tagjai vagyunk az LMBTQ Szövetségnek, ugye van egy nagy ernyőszervezetünk, a Magyar LMBTQ Szövetség, tehát itt is vagyunk, meg ott is vagyunk, és például azért, mert ugye a Labdris az transz inkluzív, tehát ugye a transz nőket is befogadjuk, ezért például a Nőszövetségnek a diskurzusából, ahol jellemzően elutasítják ezt a megközelítést, tehát hogy ki a nő, vagy ki a nem nő, onnan pedig kiszorulunk. Uh-huh. Tehát, hogy valahogy marginalizálódunk. Mi pedig azt mondjuk, hogy az alap az emberi jogoknak a tisztelete. És most ugye a helyet vagy a lehetőségeket kérdezted, ugye a Partizánnak a Zsófi Ülter című műsorában is, ugye a Zsófi, most csak azért mondom, a Zsófi nincs itt, tehát nyilván mondanám neki is, de te vagy a főszerkesztő, tehát, hogy mi örülnénk annak, hogyha a Zsófi nem csak egy oldalról hívna meg vita partnereket, hanem mondjuk meghívna minket is, és akkor meg lehetne nézni, hogy mik azok a közös, vagy mik azok az alapok, amikből nem tudunk engedni, és mik azok a közös pontok, ahol tudnánk egymás nézeteit vagy érveit közelíteni. Szerintem ez nagyon fontos lenne, és ez nyilván bekerült ez a diskurzus ugye a magyar női térbe, vagy a nő mozgalomba, és hát persze azon túl még vannak az, hogy kapcsolódnak hozzánk a roma nők, a zsidó nők, az anyák, a szivárványanyák, stb. Tehát elég sokrétű. Nem szeretnénk mindent fölvállalni, lehetőségeinkhez képest akarjuk ezeket megvalósítani, és hitelesen.
Csak a méltányosság érdekében, tehát a Zsófi valóban nincs itt, hogy most el tudjon mondani az álláspont, uh-huh. Egyébként vendégként itt lesz majd a műsorban, de azért legjobb tudomásom szerint, sőt, tudom konkrétan, hogy hányszor tett kísérletet arra, hogy legyenek ilyen típusú diskurzusok, és sajnos nagyon sokszor az érintettek ellenállásán múlik ez, de ezt csak azt akartam igazából ezzel jelezni, hogy erre van nyitottság, és hogyha a továbbiakban szeretnétek, vagy részt vennétek egy ilyen vitában, közbeszélgetésben, bármi, nyitott ajtókat döngettek, tehát hogy nagy szeretettel várunk benneteket majd egy ilyenre.
Egyszer volt erre kísérlet, amikor bejött ugye három labdriszos arról beszélgetni, hogy akkor mi miért vagyunk inkluzívak labdrisz részről, és azt hiszem, hogy az adás valahogy nem ment le, pedig szerintem a többiek azt mondták, hogy tök jó volt a beszélgetés. Tehát, hogy mi nyitottak vagyunk erre továbbra is.
Azóta is történt kísérlet erre, de mondom még egyszer, a jövőben tök nyitottak vagyunk erre. Szerintem is egy fontos kérdés az, hogy a szexuális orientáció és a nemi identitás kérdései összetartoznak-e, egy közös követelésbe érdemes őket kezelni, vagy sem. De most alapvetően nem ezért hívtunk ide, de csak akartam érezni, hogy nincsen zárkózás és nincsen tabusítva a téma. Forduljunk el a filmjeidre, mert nagyon érdekelne az, hogy ezekről beszéljünk, hiszen ritka értékes dokumentumfilmjei ezek. Nem csak a mozgalomnak, hogy általában a rendszerváltás utáni magyar filmművészetnek. Ugye két filmet forgattál kifejezetten, amilyen direktben érinti a mozgalmat, a 2010-es évek első felében, és az egyikben, az eltitkolt években, igazából mindkét filmben a kádárrendszer helyzetét, illetve a rendszerváltás utáni helyzet alakulását mutattad be női és férfi szemszögből. Tehát az eltitkolt évek alapvetően magyarországi leszbikusokról szólt, a Hideg hidegdiktatúrák, nem meleg férfiak, hidegdiktatúrák pedig a férfiak helyzetéről. Miért érezted úgy, hogy az a jó koncepció, hogy ez két külön film?
Hát először azt éreztem, hogy a nőkről kell dokumentumfilmet csinálni, hiszen ugye én is egy leszbikus nő vagyok. És amikor indult a mi szerveződésünk a 90-es évek végén, akkor nagyon sok olyan idősebb leszbikus megismertünk, aki része volt ugye a szocialista időszaknak, és nagyon izgalmasak voltak az ő történeteik, és nagyon fontos volt valahogy nekünk így fiatalabb leszbikusoknak kapcsolódást találni az ő tapasztalataikhoz. És akkor én ugye történelemföldrajz szakon végeztem korábban, és tudtam, hogy a történelem akkor létezik, ugye nagyon sok női rész hiányzik ugye eleve a történetírásunkból, hogyha azt mi magunk megírjuk. És legyen egy olyan krónika, ahol ezek a leszbikus nők elmondják a történetüket, legyen egy közös koncepció ebben a filmben, ahogy van ennek egy íve, ahogy elmondtad, a személyestől az általánosig, a személyestől a historikusig. És akkor megcsináltuk ezt a filmet, 2009-ben bemutattuk az akkori Leszbikus Identitások Fesztiválján, és jöttek a pasik, hogy hát ha hol vannak ők. És hát mondtam, hogy de hát annyi leszbikus nő van ebben, igazából azt is nehéz volt ebbe a másfél órába betuszakolni, hogy ez a 11 nő, hogy mondja el a saját történetét jól kifejtve. Később egyébként ebből ki is adtunk egy interjúkötetet, Eltitkolt évek címmel. És aztán évekkel később megkerestek a Meleg Szemmel videóblognak, ugye, amit a Szimpózión Egyesület készített tagjai, a Milánék, hogy akkor hát csináljuk már meg a férfi párját is, úgymond ennek a női filmnek. És akkor nekem ebben az volt a kihívás, hogy a fiatal fiúk is szerepelnek ugye a meleg férfiak hideg diktatúrákban, tehát van egy ilyen generációs láthatóság, tehát a fiatal férfiak kérdezik az idősebb férfiakat a tapasztalataikról, és ebben van egy nagyon izgalmas kölcsönhatás, lehetett velük játszani. Kicsit kreatívabb is a meleg férfiak hideg diktatúrák, mint az Eltitkolt évek. És annak lett egy komoly producere, az Ugrin Julianna, az Eclipse Filmnek a producere. Bemutattuk 2015-ben az Uránia moziban, tök jó feeling volt, tehát tényleg egy hatalmas közösségi élmény volt ez is. És akkor valaki meg is jegyezte, hogy a férfiakat is a csajok rendezik. Ez ilyen vicces volt, de hogy tényleg így érzem én is komplexnek a kettőt. Tehát, hogy mind a kettő megvan, és lehet erről beszélgetni ma is, tehát lehet ez viszonyulni több különböző szempontok szerint.
Ugye az Eltitkolt életnek egy pontján egy meleg férfi elmondja azt, hogy ő azt hitte, hogy a meleg férfiak nagyobb agresszivitást váltanak ki a társadalomból, és hogy ő azt hitte, hogy a nőknek könnyed, igazából így fogalmaz. Egyetértesz ezzel, és ha igen, miben volt igazából nehezebb szerinted leszbikus nőként a rendszerváltás előtt, mint meleg férfiként?
Szerintem a meleg férfiak valahogy jobban igényelték azt, hogy találkozzanak ugye, például az Egyetem Presszóban, ugye ez mind a két filmben megjelenik, ugye az Egyetem Presszó az közismerten meleg hely volt éjszakánként, és jobban igényelték ezt a fajta társas kapcsolódást, és a leszbikus nők azok pedig, hát ugye van ez a mondás, hogy a leszbikus nő, amikor társat talál, akkor ugye azt szereti a saját privát közegében azt a kapcsolatot jobban megélni, tehát hogy van egyfajta természete a kétfajta kapcsolati létnek, de aztán nagyon nagyszerű módon a 90-es évek közepén ugye ez így valahogy így összemosódik idézőjelbe téve, már a Humérosznak, az első LMBTQ egyesületnek is van, ugye női alelnöke van, amit 1987-ben alapítanak, ez az egyik első civil szervezet egyébként Magyarországon, és aztán később pedig ugye a háttértársaságnak is vannak nőtagjai, és mi pedig a 90-es évek végén azt éreztük, hogy itt a feminista mozgalom, akkor már létezett a NANE, van olyan erős, hogy a leszbikus nők leváljanak és megteremtsék a saját tereiket, amik a férfiaktól kicsit különbözőek, mások. Másról tudunk beszélgetni, amikor együtt vagyunk, és nem csak közös ügyeink vannak a meleg férfiakkal, hanem vannak olyan dolgaink, amiket együtt akarunk megbeszélni.
Voltak olyan konfliktusok a te tudomásod szerint a meleg közösségen belül a rendszerváltás előtt, amit kifejezetten a rendszerváltás élezett ki, vagy egyáltalán emelt volna a felszínre?
Hát szerintem ebből egyébként voltak konfliktusok, hogy mi, nem tudom, a Kultiplexben volt az egyik meleg fesztivál, amit ugye most már Budapest Pride-nak hívunk, és ott, amikor azt mondtuk a srácoknak, hogy most ez az este, ez a csajoké, tehát hogy ez a csajok akarnak itt, nem tudom, együtt bulizni, akkor abban volt konfliktus, tehát hogy miért kell neki elhagyni ezt a teret, amikor ugye akkor már volt nem tudom hány melegvár a fővárosban, akik egyébként tök jó részt is vettek a melegfesztivál szervezésében. Tehát nagyon jó kölcsönhatás volt a melegvárok és a fesztivál szervezők között.
Ami szerintem igazán megdöbbent, hogyha megnézi valaki az eltitkolt híreket, rögtön az első jelenetben van ez a helyzet, hogy megpróbáltok feladni egy hirdetést.
Igen.
Ugye 2009-ben került, vagy 2009-ben forgott a film.
8-ban és 9-ben.
2008-ban forgott ez a jelenet konkrétan.
Igen.
És ugye, hát ez 2 évvel van a Fidesz hatalomra kerülése előtt, és konkrétan nem lehet feladni egy hirdetést, igen, amelyben szeretnétek megszólalókat találni.
Igen, hát ez a... Nem mondanám azt, hogy ez a régi szocialista öncenzúra, mert ennek a jeleit ma is látjuk, tehát hogy az öncenzúra keményen működik a magyar társadalomban. Ha jól tudom, akkor ugye ez a Veselényi utcai Mahír iroda volt, és ha jól tudom, akkor ez akkor már valahogy a Hír TV-hez, vagy a Hír TV ZRT-hez tartozott.
Persze, hát ez a Simicska birodalomnak a része volt.
Simicska birodalom része volt, de egyébként nem biztos, hogy ennek van hozzá köze, egyszerűen azért, mert valahogy bizonytalan lehetett ez a hirdetés felvevő, tehát az lehet, hogy ez egy személyes cenzúra volt, amiben ő más gondolt bele ebbe a hirdetésbe.
De az volt a mondás, hogy igazából ez semmi hirdetőnél újságnál sem menne át, tehát ez volt a visszautasítás oka?
Ami akkor már nem volt igaz 2008-ban.
Aha. Mit mondasz szerinted ez igazából azokra a társadalmi viszonyokról, amelyekben megérkezik aztán 2010-ben a Fidesz? Eltelik 15 év, és itt vagyunk egy elvileg betiltott Pride napján. Tehát, hogy szerinted mik voltak azok a társadalmi folyamatok, amik 2008-ban pontosan detektálhatóak voltak, és függetlenek voltak a szélső jobboldali kormányzástól?
Hogy ebből milyen messze menő következtetéseket
vonatlan? Ha lehet, hogy azt gondolod, hogy ez ilyen szempontból irreleváns, mert ez egy egyedi eset volt, aminek nincsen rendszer szintű aspektusa.
Képzeld, nem volt egyedi eset, mert aztán később, amikor a Meleg férfiak könyvet kiadtuk, akkor megint megcsináltuk ugyanezt a felvételt, csak akkor egy pasi ment be, a Hanzli Peti ment be ugyanebbe a hirdető irodába, ugyanúgy visszautasították, és akkor a háttér jogsegély segítségével bepereltük az irodát, és az volt a közös megegyezés, hogy a meleg férfiak hideg diktatúrákat levetítik a Hír TV-ben. Tehát az fantasztikus, legnagyobb nyereménye volt ennek az egész sztorinak. Amit kiátszottunk. Aha, igen. Hát nem tudom.
De valami hajnali kettes műsorsával felteszem.
Egyébként persze, igen. De akkor még nem is volt ez a 18-as karika, meg a hasonló baromságok. Ja, de a kérdésedre visszatérve, én azért vagyok a legszomorúbb, mert nem csak ennél a generációnál, tehát ezt egy idősebb nő akarta fölvenni, ugye, vagy nem visszautasítani ezt a hirdetést, hanem hogy ez a fajta öncenzúra mai fiatalokban is működik, én ettől vagyok a legszomorúbb. Tehát nem az, hogy a régi generáció hozza magával, nem, ez itt van velünk, ez a, most hosszan beszélgethetnénk Magyarország férfeudalista hagyományairól.
De igazából, bocsánat, az eltitkolt éveknek a végén ugye egy Pride-dal ér véget, és ugye igen, van egy eléggé sötét lezárás olyan értelemben, mert úgy tűnik, mintha a rendszerváltás feloldana egy csomó konfliktust, egyéni szinten kinyílna a világ, és aztán megérkezünk mégiscsak a kordonok közé.
Igen.
Tehát, hogy te mikor érezted azt, hogy elkezd elsötétülni a nem heteroszexuális kisebbségeknek a helyzete Magyarországon? Mert így felteszem, hogy ez nem 2010-et követően kezdett el megtapasztalhatóvá válni.
Így van. Tehát, amikor például a fiatal srácok fölkértek engem arra, hogy csináljuk meg a meleg férfiakat, akkor pontosan tudtam, hogy magyar pénzre, tehát magyar filmes támogatásra nem számíthatunk. Az eltitkolt éveket a Magyar Mozgókép Közalapítvány támogatta, tehát abban volt magyar állami pénz. De ezt már nyilván ekkor tudtuk, amikor ugye teret engednek a szélső jobbnak, tehát azzal, hogy Dávid Ibolya azt mondja, hogy ő nem ért a focihoz. 2007-ben, amikor először kezdik megdobálni a felvonulást, akkor odaengedik a Jobbiknak a Mi Hazánk féle szegedi csanádos tüntetését a Veselényi utcában, ami lám-lám pont akkor ér véget, amikor a meleg felvonulás ugye melléjük ér, és akkor kísérnek minket, és elkezdenek minket verbálisan zaklatni és kővel dobálni. Tehát akkor mi van, ezt pontosan tudtuk, hogy ez nagyon, nagyon, nagyon nyomasztó lesz, és ez ugye folyamatosan így alakul azóta is.
És vannak olyan folyamatok szerinted, amire nem a Fidesz volt rossz hatással, hanem tőlük akár függetlenül is nehezítette a közösségnek a boldogulását?
Tehát, hogy miért engedte ki mondjuk az előző, a korábbi kormány, 2010 előtti kormány a szellemet?
Vagy bármilyen nemzetközi folyamat, amiről azt érzed, akár kulturális hatás, bármi, ami azt érzed, hogy Fidesz kormány ide vagy oda, nem hozzájárult a jogegyenlőséghez, hanem visszavetette azt.
Én amióta beléptünk az Európai Unióba, én azt gondolom, hogy ez így garantálva van. Tehát az, hogy mi mit érünk el, az innentől kezdve rajtunk múlik. Uh-huh. Hogyha most eltekintünk attól, hogy Fidesz kormányzás van, én nem érzek semmilyen olyan hátrányt, hogyha nincs Fidesz kormányzás, amivel nekünk szembe kellett volna nézni.
És valamiben szerinted kifejezetten jót tett a meleg közösségnek a Fidesz az elmúlt 15 évben?
Hát én személy szerint tudok erről nyilatkozni, tehát hogyha engem ütnek, akkor én biztos, hogy ott leszek a barikádokon. Tehát ilyen szempontból igen, most ez itt, ezt a hatalmas, fantasztikus Pride menetet, ezt sajnos nekik köszönhetjük.
És ez szerinted szükségszerű, vagy ebben van egy olyan kritikai tanulság, amit érdemes lenne tudatosítani magában a közösségnek?
De mi lenne a kritikai tanulság?
Hát, hogy miért nem képes önmaga okán, vagy önjogán kellően érdekessé és relevánssá válni, miért kell egy ilyen ellenhatás, amire reagálva tud igazából széleskörű társadalmi szolidaritást építeni magának, vagy ez teljesen szükségszerű társadalmi dinamika, így zajlik ez mindig az ilyen típusú jogkövetelések esetében?
Szerintem egyrészt igen. Tehát voltam például egy olyan nemzetközi konferencián, ahol a máltaiak is azt mondták, hogy nem tudom, náluk már nem tudom, milyen jogegyenlőség van, de most megint egy jobboldali kormány került hatalomra, tehát nem szabad elfelejteni azt, hogy küzdeni kell. Most nézd meg, mi van Amerikában, ugyanez van. Tehát ott is ugye az LMBTQ közösséget amilyen szinten jelenleg elnyomják, a transzokat kirúgják a munkahelyekről. Igen, tehát, hogy nincs ez a folyamatosan sétálunk a boldogságba állapot, hanem szerintem nagyon tudatosaknak kell lenni a jogainkban és a jogainknak a gyakorlásában.
És mi számodra most a legfontosabb rendszer probléma, amivel 2025-ben egy melegnének szembe kell néznie?
Hát szerintem az örökbefogadás, az, hogy a bejegyzett élettársi kapcsolatban garantált jogok nem egyenlők a házassághoz, vagy a házasságban garantált joggal. Hát nekünk például azzal, hogy nem kapunk állami támogatást évek óta, pedig ugye itt vagyunk, és ugye ennek a társadalomnak a részei vagyunk. Éppen ezért kényszerültünk arra, hogy külföldi pályázatokon induljunk, és azokon vegyünk részt. Tehát az, hogy ugye ez egy klasszikus mondás, az, hogy egy hatalom hogy bánik a kisebbségeivel, az a demokráciának a lakmuszpapírja. De ez, hogy iszonyúan kell küzdenünk. De ez egyébként ennek ugye ez kontraproduktív rájuk nézve, nekünk amennyire lehet jó, mert mi érted itt vagyunk, meg csináljuk a mozgalmat. Én már azért elmentem volna nyugdíjba, de hát nem lehet, mert most is ki kell menni.
És mi szerinted a mai napnak a jelentősége? Tehát aki esetleg még vacilál azon, hogy ki jönne, vagy sem, annak mit üzennél?
Én azt üzeném, én hallgattam tegnap is a főpolgármesternek a sajtótájékoztatóját. Nekem az ő kiállása egy garancia. És azok a jogi segítségek, vagy útmutatók, amik ugye az elmúlt két hétben akár riportok formájában, akár írott cikk formájában napvilágra kerültek, tehát a TASZ-nak, a háttérjogsegélynek, vagy a Helsinki Bizottságnak az elmondásai alapján. Itt igen, át kell lépni a saját határainkat, át kell lépni a komfortérzetünket, de most azért lépjük át ugye ezeket a határokat, hogy aztán ezek megmaradjanak a gyülekezéshez való jog, a szóláshoz, szólásszabadság joga, a kisebbségek jogai. Tehát ezt üzenném, hogy jöjjenek ki, legyenek itt velünk, és ne féljenek. Ez egy hatalmas örömünnep is lesz. Mi például együtt menetelünk az ILC-vel, az Európai Leszbikusok Konferenciájával. Jöhetnek hozzánk is, hogyha nem tudom, ilyen pólóba leszünk, csatlakozhatnak hozzánk, velünk biztonságban lesznek.
És akkor egy záró kérdés, aki szeretné esetleg látni a filmjédet, hol tudja megtekinteni őket?
Jó kérdés. Az eltitkolt évek fönt van a videán, az még annak idején legálisan került föl, és szerintem fönt van a YouTube-on is. A meleg férfiak hideg diktatúrák pedig fönt van az egyik magyar streaming szolgáltatón, aminek talán nem is tudom, milyen neve. Mindegy, szóval az egyik streaming szolgáltatón fönn van, hogyha rákeres, akkor megtalálják, és igen.
Jó. Hát Takács Mária, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Köszönöm a meghívást.
Remélem, hogy fogsz majd további filmeket készíteni.
Készítek.
Csodálatos, majd ha lesz valami fejlemény, akkor kérlek, hogy gyere és számolj be róla. Gyere máskor is, minden jót neked, szia!
Köszönöm, Marci, szia!